Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A telefonvonal, a Skype vonal másik végén Lata Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektor helyettese, a vérplazma terápián dolgozó kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy látjuk egymást. Már az első hullámban kiderült, hogy a vérplazma terápia az biztató eredményeket mutat a koronavírus okozta betegség kezelésében. Most a második hullámban vagyunk, ami egyelőre súlyosabbnak látszik, mint az első. A legfontosabb kérdés, hogy van-e elég hatóanyag, vagy nincs?
Egyelőre van elég hatóanyag, de nagyon ki van számítva. Ugye a plazmaterápiának az a lényege, hogy a gyógyultaknak a vérét használjuk arra, hogy a betegeket gyógyítsuk, és hát minél több, minél jobban terjed a járvány, annál több beteg van, de nyilván annál több gyógyult is van. Tehát ilyen szempontból kicsit párhuzamosan megy az igény, illetve a lehetőség egymással.
Elnézést a kifejezésért, de honnan szereznek elegendő mennyiségű gyógyultat?
Az az igazság, hogy a gyógyultaknak maguknak kell jelentkezniük nálunk. Tehát ez egy önkéntes felajánlás, hogy valaki meggyógyul, és úgy dönt, hogy ő szeretne plazmát adni. Éppen ezért biztatunk mindenkit a médián keresztül is, hogy amennyiben meggyógyult és egészséges 18 és 65 év közötti felnőtt, és szeretne plazmát adni, akkor igenis jelentkezzen nálunk.
Honnan tudhatja valaki, hogy gyógyult, amikor nagyon sokan azt sem tudták, hogy betegek?
Kétségtelen. Ugye ahhoz, hogy valakiből plazmát vegyünk, azt is ellenőrizni kell, hogy elegendően magas-e a COVID ellenes ellenanyag szintje. Tehát ebből utólag egyértelműen kiderül, hogy egyrészt, hogy gyógyult, másrészt pedig, hogy átesett a betegségen, és elegendő ellenanyagot termel.
Hogy működik a vérplazma terápia hatóanyagának előállítása? Mik ennek a lépései, ha azt már tudjuk, hogy kell hozzá egy igazoltan gyógyult beteg, akinek van elég ellenanyag a vérében? Mi a következő lépés?
Ugye mondom, először is jelentkezik nálunk, utána ellenőrizzük egy egyszerű vérvétellel, hogy van-e ellenanyaga. Ha van, tehát a vére semlegesíti a vírust, akkor egy megbeszélt időpontban plazmát ad. Ez olyasmi, mint a véradás, de a vérnek csak a folyékony elemét vesszük le, a sejtek maradnak a szervezetben. Ez nem igazán megterhelő a szervezet számára. Egy nagy pohár vízzel meg egy rántottával lehet pótolni az elfogyasztott, vagy az elvett anyagokat. Ha ez megtörténik, utána ezt a plazmát mi tovább analizáljuk, egyrészt a laboratóriumban, másrészt pedig az Országos Vérellátó Szolgálatnál, ahol kizárnak különböző betegségeket, meg bizonyos tényezőket, amik miatt esetleg mégse lehetne beadni a plazmát. És ha megvan az OVS-nek a pecsétje ezen, hogy igen, beadható emberben, akkor ott utána lefagyasztjuk, és fagyasztva tároljuk addig, ameddig egy kórház be nem kéri.
A nálunk az hol van? Az egy hely, vagy több hely az országban?
Az egyelőre egy helyen van, és hát tulajdonképpen elegendő is. Egyébként kis számú plazmáról beszélünk.
Hol lehet jelentkezni, aki úgy gondolja, hogy részt akar ebben venni? Mert hogy mondta, hogy önkéntes.
Ez szigorúan önkéntes. Várjuk őket a közösségi média oldalunkon, az infokukat, orthosera.com e-mail címen, vagy pedig a 0670-363-8768-as telefonszámon.
Azt mondta, hogy nincs is szükség egyelőre többre, de ha jól értem, akkor már most nagyobb az igény az előállított anyagra, mint amennyit napi szinten elő tudnak állítani. Mi a kettő közötti különbség?
Most nagyon ki vagyunk számítva, tehát éppen annyi plazma van, amennyit be is kérnek tőlünk, és ez azért is nagyon kritikus, mert ezt vércsoport azonosan kell beadni. Tehát, hogyha hiába van plazma, ha nem pont az a vércsoport, amelyik a betegnek kell, akkor nem tudunk biztosítani. Tehát ezért is mindenkit biztatok, hogy most jelentkezzen, mert most van szükségre. Elhasználtuk az első hullám összes plazmáját most már.
Van arra valamilyen arányszámuk, hogy mondjuk 10 emberből a végén hány ember tud értékelhető, minőségű, minden szempontból beadható típusú szérumot előállítani?
Egy.
10-ből egy?
10-ből egy. Az első hullám tapasztalata az volt, 450 donor jelentkező volt nálunk, és 48 plazmát vettünk le az első hullámból. Tehát 10-ből egy.
Mi a baj a többivel?
Sokan szeretnek jelentkezni, de valamilyen oknál fogva kizárásra kerülnek, mert például nem alkalmasok plazmaadónak, tehát így már rögtön elveszítjük a felét. Illetve nagyon sok emberben egész egyszerűen nem alakul ki megfelelő ellenanyagszint.
Ezt megértették már, hogy miért nem alakul ki az emberekben a megfelelő ellenanyagszint?
Dolgozunk rajta, nem egy válasz van a kérdésre, hanem több. Az egyik például az az, hogy vannak olyanok, akiknek a torkában már eliminálja a vírust a szervezet. Tehát nem lesz belőle egy szisztémás fertőzés, ami az egész szervezetet érinti, és csak olyan ellenanyagok képződnek, ezek ilyen speciális IgA típusú ellenanyagok, amik már ott eliminálják a vírust. Vagy egy másik típusú válasz az olyan, hogy a sejtes immunválasz pusztítja el a vírust, és ugyanúgy nem alakul ki magas ellenanyagszint.
Uh-huh. Önök egyetlen típusú vérplazmaterápiával foglalkoznak, mert ahogy az idő telik, egyre több olyan hír jön, hogy mások ugyanezen az elvi alapon, Lengyelországban, itt-ottam ott, uh-huh. egy más úton indulnak el. Nagyon széles ez az út?
Nem olyan nagyon széles, mi is ezen az úton járunk egyébként. A mai nappal adtunk be egy nagyobb konzorciumi pályázatot, pont a vérellátó szolgálattal közösen arra, hogy kifejlesszünk egy koncentrált ellenanyag terméket. Ez már egy gyógyszer. Ugye a mi kutatócsoportunk vérszérum alapú gyógyszereknek a fejlesztésével foglalkozik. És már két terápiát, azt már el is juttattunk a klinikai bevezetésig, igaz, hogy azt csont, illetve ízületi betegségekre, tehát nekünk, ha úgy tetszik, ez a specialitásunk. És megvannak a tervek arra, hogy hogyan tudnánk ebből a COVID ellenes szérumból egy polcról levehető, jól dozírozható gyógyszert készíteni.
Amit most használnak, az véráramba, injekcióval, infúzióval adandó szérum?
Pontosan.
Tehát be kell hozzá feküdni ahhoz, hogy ezt valaki kaphassa. A másik meg az lenne, amit a patikában, ha az orvos fölírja, akkor a számon keresztül bevehetem?
Nem. Az is egy infúziós készítmény lesz. A kettő között az a nagy különbség. A jelenlegi plazmaterápia az egy áthidaló megoldás. Ezért ezt gyorsan létre lehetett hozni, tehát az ötlettől a termékig 3 hét telt el. Tehát rengeteget dolgoztunk rajta, de nagyon gyorsan megvolt, viszont van rengeteg hátulütője, például mondom ezt, hogy ez majdhogy nem olyan, mint egy joghurt vagy egy friss zöldség, hogy meg lehet hamar termeszteni, de hamar meg is romlik, nincs két egyforma, nehéz ezt standardizálni. És éppen ezért nehéz is dozírozni, meg hát nagyon nagy, ahogy említettük az előbb, az elhullás a donorok között, tehát akikből mégse lesz alkalmas. És ezeknek a problémáknak egy jelentős részét kiküszöbölné, hogyha ilyen félipari körülmények között, tehát gyógyszert készítenénk ebből a termékből. Pont az ön által említett lengyel cég az éppen ezt csinálta.
Hogyan működik ma a vérplazmaterápia? Egyáltalán melyik állapotban lévő beteg kaphatja meg? És ezt ki dönti el?
A második kérdés nagyon egyszerű a válasz, mindig a kezelő orvos dönt. A kezelő orvosnak kell eldönteni, hogy melyik beteget hogyan kezeli. És hogyha ő ezt úgy dönt, hogy ő plazmaterápiával kívánja kezelni, akkor mi természetesen szállítjuk hozzá a plazmát. Azt is tudni kell, hogy ez egy kísérleti készítmény, tehát jelenleg csak tudományos kísérlet keretében lehet beadni. Erre nekünk megvan az engedélyünk, és azoknak a kórházaknak, akikkel együtt dolgozunk, Szemülvesz Egyetem, Szegedi Egyetem, Székesfehérvári Kórház, akik csatlakoztak ehhez a vizsgálathoz, őnáluk ezt gyakorlatilag minden beteg számára, akinek szükséges, alkalmazni tudják. Ez nagyon... volt az egyik válasz. Igen?
Bocsánat, ez nagyon szikáran azt jelenti, hogy akkor jön ez az eszköz, amikor szemmel láthatóan semmi más nem segít?
Nem, most már szerencsére tudjuk, hogy mikor célszerű alkalmazni. Azokon a betegeken, akik kórházba kerülnek, és a kórházba kerülésen után 3 napon belül az optimális. Tehát súlyos beteg, olyan súlyos, aki kórházi kezelést igényel, akinek folyamatosan romlik az állapota, és a plazmaterápia azt tudja csinálni, hogy megakasztja ezt a romlást. Tehát átsegíti a beteget ezen a rossz szakaszon, hogy ne is kerüljön lélegeztetőgépre, ne kerüljön intenzív osztályra, hanem még megúszza éppen.
Ez az úgynevezett citokin vihar nevű tünet együttesben használható? Vagy más tünetegyüttesekben is használható?
Ennek a részleteit még kutatjuk. A citokin vihar az egy nagyon találó elnevezés, és innen indult a mi kutatásunk is, ugyanis például gyulladt ízületi kopásban szenvedő térdekben is nagyon hasonló a citokin vihar alakul ki. És erre nekünk elég sok adatunk van, ami azt mutatja, hogy megfelelő szérummal ezt le lehet csendesíteni. Ezt a gyulladást vissza lehet húzni. Tehát a plazmának van egy ilyen hatása is. De van egy másik hatása is, ami egyébként valószínűleg az elsődleges, az egészen egyszerűen az, hogy az ellenanyagok semlegesítik a vírust. Tehát akkor kell beadni, amikor sok vírus van a beteg szervezetében, és akkor, amikor ez a citokin vihar elindul. mert akkor mind a két hatásponton tud támadni.
A két feltételnek együtt érdemes fennállni, a sok vírus van a szervezetben, meg éppen támad a citokinvihar, mert az ember gondolatja azt, hogy lehet, hogy bennem már most sok vírus van, de hála Istennek még nincs citokinviharom, akkor szerzek valahonnan ilyen szérumot, és minden áron beadatom magamnak, hogy ne is legyen citokinviharom. Az egyszerű ember így gondolkodik.
Szerintem jól gondolkodik. A mai tudásunkkal, a mai eszünkkel azt kell mondani, hogy aki súlyos beteg, és egyre súlyosbodik az állapota, az igenis kapjon plazmát.
Mindenki kap plazmát az ismeretei szerint, aki beteg és súlyosbodik az állapota? Kérnek mindenkinek plazmát?
Nem mindenkinek kérnek. Nagyon gyakran van, hogy hozzátartozók keresnek meg bennünket, és hát sajnos elég furcsa történetek is el tudnak jutni hozzánk ez ügyben.
Magyarán kérnének, de nem kapnak, vagy az orvos nem jut el addig, hogy kérjen, mert nem hisz benne?
Ilyen is van. Tehát egészen furcsa történetek vannak. Például a minap volt egy olyan, hogy egy hozzátartozó megkeresett azzal, hogy adjunk plazmát, ahogy őt is, mindenki mást is visszaküldtem a kezelő orvoshoz, hogy ő kérje be. És néhány nappal később fölhívtak, és azt az üzenetet kapták a kezelőorvostól, hogy a beteg olyan rossz állapotban van, hogy ő neki a plazma már inkább csak ártana. Most ezt én nonsensnek gondolom, mert el se tudok képzelni olyan betegséget, amelyben a plazma igazából ellenjavat lenne. Tehát ez egy viszonylag egyszerű terápia, amit nagyon sok más betegségben is alkalmaznak. Azt gondolom, hogy itt még van restanciánk.
Mi a plazmaterápia működési beválása? 10-ből hány embert hoz vissza?
Egy nagy nemzetközi vizsgálatot csináltak, illetve hát nemzetit, mert az Egyesült Államokban 20 ezer plazma beadást elemeztek utólag. És az volt a tapasztalat, hogy azokban, akik 3 napon belül megkapták a kórházba kerülés után, és magas antitesttartalmú plazmát kaptak, körülbelül 35%-kal csökkent a halálozás. Tehát 13%-os volt a halálozás, és 9-re lement. Ennyi embert lehetett ezzel megmenteni. Ez egyébként nagyságrendileg ugyanaz, mint amit mi egy jóval kisebb eset számon tapasztalunk.
Ez kiegészítő terápia, vagy esetlegesen ez lehet a fő terápia a COVID okozta tünetegyüttesben?
Ez kiegészítő terápia.
Minden mást folyamatosan csinálni kell, az összes pontosan. Többi gyógyszerezéssel, azokkal nem függ össze, nem rontja, nem erősíti, nem bántja azok hatását? Ez a tapasztalatuk?
Ez egy támogató terápia, tehát a szervezetnek a saját védelmi mechanizmusát tölti föl további antitestekkel. Innentől fogva ez kompatibilis szinte minden más terápiával.
Az első hullámban láttuk azt a tapasztalatot, hogy sok sportoló megfertőződött, de általában könnyen átvészelték, és nem termelődött nagyon sok ellenanyag a szervezetükben. A második hullámban azonban már vannak olyan ismereteink is, hogy edzésben lévő, magasan kondicionált sportolók nagyon súlyosan megbetegednek COVID-betegségben. Értik, hogy mi történik?
Ez is az egyik a következő vizsgálatunknak a tárgya lesz, hogyha elnyerjük rá a forrásokat, mert hasonlóképpen tapasztaljuk mi is. Ugye az első hullámban 5 sport válogatottjait vizsgáltuk meg, akik között tényleg nagyon magas, tehát 11% volt az átfertőződöttség, és a 29 pozitív esetből egyetlen egy volt, akiben volt ellenanyag. Most nem ezt látjuk, most azt látjuk, hogy viszonylag sok sportoló van ismét, tehát ebből azt az előrejelzést tettük múltkoriban, hogy sok sportoló meg fog fertőződni, ez sajnos be is jött. De most már nagyon sokukban van ellenanyag, és elég sokan panaszkodnak is. Például a minap a felcsúti futballklub 8 játékosából, illetve edzőjéből végül is 5-en tudtak plazmát adni.
Ez azt jelenti, hogy az együttlét, az intenzív együttlét, a testi kontaktus, a sportolással járó összezártság az egy kockázati tényező? Vagy más következtetést lehet ebből levonni? Mert lehet még azt is, hogy az utazások jelentenek ilyet, amikor olyan országba mennek, ahol már van, de esetleg ott nem detektálják őket. Mi a magyarázatuk?
Ez a kettő. Tehát gyakorlatilag a sportolói életmód az, ami kockázatos, hiszen a sportoló mit csinál? Folyamatosan utazik, olyan emberekkel találkozik, akik szintén utaznak, közeli kontaktusban vannak egymással, ráadásul azért is lássuk be, a sportolók azok kockázatkeresők. Tehát közel mennek egymáshoz, egymás nyakába borulnak, közös öltözőt használnak, hát természetes, hogy átadják egymásnak ezt a cseppfertőzést.
Milyen következményei lesznek ennek? Mire számítanak? Milyen lesz a sportolóknál a megfertőződési arány? Ezért ők is tartják a szabályokat, amennyire csak lehet, nem?
Most már azt látjuk, hogy tartják a szabályokat, azzal, hogy ismerjük a vírus, sokkal jobban tudunk ellene védekezni. Tehát éppen ezért a sportnak nem kell leállnia, nem is kellett leállnia most már a második hullám során, hanem megfelelő óvintézkedések mentén lehet folytatni az életet. Arra kell számítani, hogy bizonyos sportolókat, vagy bizonyos csapatokat, esetleg bizonyos rendezvényeket akár az utolsó pillanatban kell markánsan megváltoztatni, vagy akár lemondani.
Mi az, amit ön értékelhető többlet tudásnak gondol a koronavírusról így a második hullámban úgy, hogy az első hullám is még csak alig egy évvel kezdődött? Hát ez villámgyorsan végigment a világon.
A legfontosabb az, hogy pontosan tudjuk már, hogy terjed, és éppen ezért hatékony megoldásaink vannak a terjedésnek a gátlására. Ha visszaemlékeznek a hallgatók, az első hullámban mindenki folyton gumikesztyűt hordott. Most már tudjuk, hogy elsősorban a maszk kell, ez felelős mondjuk a védelem 90%-áért, az összes többi az meg a maradék 10%-ért.
Uh-huh. A maszk az akkor ér valamit, hogyha mindenkin van? Mert van, aki azt mondja, hogy elég, ha másikon van, elég, hogyha rajtam van. Mi a jó maszk? A dupla? Vagy annyi, ahány arc van, meg ahány orluk?
Viszonylag egyszerű a dolog, ez egy cseppfertőzés. Tehát én kilihegem, valaki más beszívja ezt a levegőt. Ha mind a két ponton gátolom ezt a kilihegést, akkor az hatékony. Vannak olyan számítások, amelyek szerint, ha mindenki maszkot hordana, nem lenne járvány.
Uh-huh. Hisz benne?
Én hiszek benne, ez egy viszonylag egyszerű dolog.
Tehát ez tapasztalati tények már alátámasztják?
Igen.
Van olyan hely,
az van. Például az van, hogy ha valaki ténylegesen maszkot hord, akkor az nem számít kontakt személynek, hiába dolgozik például egy irodában olyannal, aki koronavírus fertőzött.
Uh-huh. Tudnak-e arról többet, hogy egy lezajlott koronavírus fertőzés az milyen további kockázatokkal járhat? Mert azt már látjuk, mi laikusok is, hogy nagyon sok szervben, szervrendszerben, nem csak a tüdőben, hanem teljesen más területeken is nagyon súlyos következményeket csinál.
Ez igazából egy komoly probléma. Ennek a mértékét most mérjük föl, az első adatokkal tudok szolgálni. Visszahívtunk a korábbi donoraink, tehát az önkéntes jelentkezők közül körülbelül 130-at, és megkérdeztük egy ilyen struktúrált kérdőívben, hogy milyen panaszaik vannak. És az jött ki, hogy 42%-uknak maradandó panaszaik vannak. 42%.
Milyen
ez
típusú?
Rettenetesen magas arány.
Milyen típusú panaszokkal számolnak be? Mert ezekben is nagyon széles a skála, a pszichés panaszoktól az egészen súlyos szervi jellegű panaszokig minden látszik.
Mindegyik van egyébként. Nagyon sokan fáradékonyságról panaszkodnak, nehéz légzésről, olyan típusú fáradékonyságról, hogy egészséges fiatal ember átesett a Covid-on, és most hónapokkal később még mindig lihek, hogyha egy emeletet kell lépcsőznie. Tehát ilyen típusú fáradékonyság az nagyon jellemző. A másik az pedig, hogy gastrointestinális, tehát ilyen bérrendszeri panaszok vannak. Hasfájás, állandó hasmenés. A harmadik, ami viszonylag gyakori, az állandó enyhe láz.
Meg lehet ezekből gyógyulni? Eltelte már egyáltalán annyi idő, hogy el lehessen mondani, hogy van, aki teljesen felgyógyult egy Covid okozta betegségből?
Természetesen, tehát akiben már nincs ott a vírus, az meggyógyult.
Jó, de az gyógyultnak számít, aki liheg, hogyha egy emeletet föl kell mennie, és állandóan hasmenése van? Vagy nem gyógyult, csak nem covidos?
Meggyógyult a covidból, tehát a vírusfertőzésből meggyógyult, de a vírusfertőzés által okozott szöveti vagy szervi károsodások, az már egy egészen más dolog. Abból is meg kell gyógyulni, és azért az innentől fogva sokkal nehezebb.
Láttak már ilyet a történelemben, az orvosi történetben olyan vírusfertőzést, ami ilyen hosszantartó és szerteágazó tüneteket és maradványokat csinált?
Én nem vagyok virológus, én ortopédus vagyok, úgyhogy ennek a mélységeit sajnos nem ismerem, de ismereteim szerint ez az összes többi más vírusbetegséghez képest is sokkal problémásabb ebből a szempontból.
Számít-e, hogy milyen állapotban kap el bennünket a koronavírus? Mert korábban azt szerettük hinni, hogyha nagyon erősek, meg nagyon edzettek vagyunk, fittek, akkor rajtunk nem fog ki. De amikor látjuk az edzésben lévő sportolót, aki sokkal erősebb, mint mi, és mégis kifog rajta, akkor ez a hit összedől.
Valóban, a sportolókat is ugyanúgy megüti. Azért azt ne felejtsük el, hogy amíg egy átlagember mondjuk elégedett azzal, hogy tud autót vezetni, meg irodában ülni, egy sportolónak csúcs teljesítményt fizikailag és szellemileg csúcs teljesítményt kell nyújtani, tehát ő neki is egy kevés romlás, az nagyon komoly hátrányt jelent. Tehát innentől fogva mindannyiunkat ugyanannyira érint. A másik, hogy vannak olyan problémák, ami a sportolókat jobban érinti. Hát van egy példa például arra, hogy a hirtelen szívhalál az a nagyon edzetteket szokta érinteni. És sajnos ennek a gyakoriságát úgy néz ki, hogy ez a koronavírus fertőzés növeli. És volt is rá eset, hogy a testnevelési egyetem egyik hallgatója, aki amúgy világbajnok birkózó volt, átesett a koronavírus fertőzésen, meggyógyult, semmilyen panaszt nem érzett magán, összeesett és hirtelen szívhalálban meghalt néhány héttel azután, hogy meggyógyult.
Tudják, hogy mi rontja el a szívet egy hirtelen szívhalálnál, amelyeknek a nevében is benne van, hogy hirtelen, tehát nem nagyon van előjele. Sportolóknál meg nyilván folyamatosan monitorozzák, hogy milyen állapotban vannak. Ha valami baj van, észre kell, hogy vegyék.
Észre kell, hogy vegyék, de bizonyos dolgot nem vesz észre a sportoló, mert például még rejtőzködik. Tehát addig, ameddig mondjuk egy átlagos edzést végig tud csinálni, addig ő nem vesz észre, hogy az ő szíve az beteg vagy veszélyes lett, mondjuk egy vezetési zavar alakult ki. Tehát most azt csináljuk, és a testnevelési egyetemen is van ilyen szolgáltatásunk, hogy azokat a sportolókat újra vizsgáljuk, speciális sportkardiológiai módszerekkel, akik átestek a Covid-on. Pontosan azért, hogy kiszűrjük közülük azokat, akik veszélyeztetettek, és őknek egy sokkal lassabb visszatérő protokollt kell alkalmazniuk.
Látják-e már, hogy milyen hosszú Covid miatti kiesés, az milyen hosszú kiesést jelent az újra formába lendülésben? Mert a kettő nem biztos, hogy ugyanolyan hosszú, nem annyi idő alatt lehet formába jönni, mint amennyi idő alatt abból kijön.
Igen, ugye ez az ökölszabály, hogy amennyi idő alatt az ember lecsökkenti a képességét, ugyanannyi idő alatt szedi vissza. Egyébként ez is nagyon alkati, tehát azok, akik ugye nagyon megszenvedik a vírust, és ráadásul maradványtüneteik is vannak, azok kifejezetten nehezen jönnek vissza, tehát hónapok után is még gyakorlatilag betegek, csak már nem a vírusban betegek. Mások meg leráznak magukról, mint egy náthát, és amikor megszűnik a hőemelkedés, ők már mehetnek vissza. Nagyon egyedi, ez is egy specialitás ennek a vírusnak.
Hogyan tudják, van-e már arra módszerük, hogy megkönnyítsék, vagy felgyorsítsák, amennyire lehet egy sportolónak a visszatérést, amikor vannak olyan kockázatok, amik a gyors visszatérés ellen szólnak?
Dolgozunk ezen. Itt is a tudás a legfontosabb. Tehát föl kell mérni, hogy a sportoló pontosan mit tud. A legjobb lenne az, hogy már korábban, tehát még a vírus előtti felmérési adataival is rendelkeznénk. És például most az integrált laboratóriumi rendszerünkben azt építjük ki, hogy azok a sportolók, akik hozzánk járnak sportdiagnosztikára, azoknak mindegyiknek meglegyen a korábbi adata, mert tudjuk, hogy hova lehet visszatérni. És akkor tudjuk személyre szabottan megmondani, hogy kinek mivel, és hogyan mennyi idő alatt lehet visszatérni. Ez egy sokkal bonyolultabb és sok szereplős rendszer.
De az új koronavírus hatásait ebbe milyen változóként lehet beilleszteni? Mert hát ezt még korábban sose látták, tehát ez bármely milyen szorzó vagy osztó lehet egy ilyen egyenletben.
Én azt gondolom, hogy ez nem egy egyenlet. Tehát ez sokkal bonyolultabb annál, és egész egyszerűen most azon a tudásszinten vagyunk, hogy egyenként minden egyes emberre személyre szabottan kell kitalálni, hogy hogy legyen.
A visszatérése?
A visszatérést pontosan. Egyszerűen nem tudunk még rá ökölszabályt mondani.
Hogy tudják azt megoldani, hogy a sportoló elhiggye, hogy ő visszatérhet a következő versenyig? Mert nyilván azért csinálja, hogy ott nyerjen, amikor azt látja, hogy nem tudja, hogy lesz-e következő verseny, ami nyerhet vagy veszíthet, akkor azért benne biztos felmerülne, hogy minek csinálom ezt.
Jellemzően egyébként pont fordítva van. Tehát a sportolóknak a motivációja az, hogy hát ő már azonnal vissza akar menni, inkább vissza kell őket fogni. Tehát inkább az a küzdés nálunk, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy tényleg lépcsőről lépcsőre fokozatosan építse föl a kapacitásokat, mert nem akarjuk, hogy veszélyeztesse saját magát.
Folytatjuk a beszélgetést Laca Zsomborral, a Testnevelési Egyetem tudományos rektor helyettesével, a vérplazma terápián dolgozó kutatósport vezetőjével Skype-on. Látják már, hogy milyen sportoló típusoknál, milyen versenysportolóknál, milyen sportágaknál pusztít leginkább? Az ember laikusként azt gondolná, hogy ahol együtt vannak, ott.
Elsősorban a csapatsportágaknál látjuk, tehát azoknál, akik ugye együtt mozognak 10-20-an, mert ő náluk, hogyha egy bekerül, egy fertőző, és nem is csak a sportolók közé, hanem a kicsit tágabb csapatba, gyúrók, edzők, kísérők csapatába, akkor az nagyon hamar végigszalad az egész csapaton. Az egyéni sportolók jellemzően versenyeken kapják el ezt a fertőzést, tehát az ő esetükben az van, hogy egy nemzetközi edzőtábor, egy nemzetközi verseny az, ahol bekerül közéjük ismét egy szuperfertőző, aki aztán szétkeni a vírust mindenkin. De elsősorban itt Magyarországon csapatokon látjuk.
Mi az a szuperfertőző? A sportolóknál ugyanaz, mint nálunk nem sportolóknál?
Természetesen ez kizárólag csak azt jelenti, azt hívjuk annak, akiről lehet tudni, hogy nagyon magas a vírus kibocsátási száma egy rövid ideig, és ő róla ragad rá mindenki másra a környezetében. Ez nem egy pozitív vagy negatív kifejezés, ez egyszerűen csak egy leírása annak, hogy őtőle terjed a betegség.
Arra van már valamilyen magyarázatuk, hogy mitől szuperfertőző valaki, és mitől nem szuperfertőző valaki más?
Ez is inkább alkati, tehát attól lesz valaki szuperfertőző, hogy nagyon sok fertőző ágens van a nyálkahártyájában, ami aztán ugye a nyállal, aeroszollal ki is kerül a környezetbe. Mint hogy mondtam korábban, vannak olyan alanyok, akikben nagyon hamar elpusztítja már a nyálkahártya szint, tehát a torokban elpusztulnak a vírusok, ők nem nagyon lesznek fertőzők. De azok, akikben ott van, ráadásul sokáig van ott, a torkában, hát az nyilván szuperfertőző, mert nagyon sokáig köpi a vírust, ha úgy tetszik.
De mitől függ az, hogy valakinek a nyálkahártyája megfogja? Tudok én olyan gyakorlatot csinálni, hogy a nyálkahártyámra, ha feltételezem, hogy ez olyan masszív, odairányítom a vírusokat? Ez hülyén hangzik, valószínűleg az is.
Nehéz ez, és ez másnak is eszébe jutott, és több olyan megkeresést kaptam az elmúlt hónapokban, hogy mivel kéne öblögetni, hogy ezt elimináljuk. És ezt át is beszéltük egyébként ennek a lehetőségeit Jakab Ferenc professzorral, a virológussal, akivel együtt dolgozunk. És az a baj, hogy erre igazi kísérletet borzasztó nehéz tervezni. És innentől fogva, hiába jó ötletek ezek, nem tudjuk bizonyítani, hogy hatnának. És ezért azt mondom, hogy ezekben ne bízzunk, mert az nagy biztonsággal mondhatom, hogy hamis biztonságot fog sugálni.
Említette a beszélgetésünk elején, hogy a plazmaterápiát azt más területeken, térsérüléseknél, ortopédiában kipróbáltak, esetén ugye ortopéd traumatológus, vagy traumatológus ortopéd szakorvos. De azért a térd az kevésbé tűnik veszélyes helynek, mint mondjuk az ember tüdeje, mert térdfájással sokáig el lehet lenni, de mondjuk tüdőgyulladással nem lehet sokáig el lenni. Oda akarok kiukadni, hogy mi a kísérletezés terepe egy ilyen gyógyítási feladatban?
Hát épp a mi hagyományos munkánkban, tehát mondjuk a csont és ízületek esetén épp az a jó, hogy tudunk emberen kísérletezni. Például fogászatban a bölcsességfok helyén kezdtük el a kísérleteket, mert ha azt kihúzzák, így is úgy is kihúznak, akkor annak a helyét betömték ezekkel a különleges szérummal átitatott csontpótlóval, és ott nyugodtan, kényelmesen tudtunk kísérletezni, mert azért az nem egy életfontos pozíció. És egyébként meg is hozta az eredményét, tehát ott jól működött, meglepően jól, és innentől fogva már aztán mertünk nehezebb vállalásokat is tenni. Térdben hasonlóképpen, tehát hogyha egy ízületi injekciót beadunk, hasonló injekciót úgy is adnánk, kicsi a kockázat. Tehát ezek kiárt ösvények, ezeket jól tudjuk kezelni, tudjuk, hogy mit hogyan csinálunk, és szépen haladunk előre, tehát ezek a terápiák ma már elérhetők. Ami a vírus okozta kihívás volt, az az, hogy itt sorban halnak meg az emberek. Tehát a járvány erősségétől függően 3-10% közötti azért a halálozás, ami nagyon magas. És ilyenkor mondjuk arra várni egy évet, két évet, hogy egy terápiának az ultrabiztonságosságát teszteljük, az gondolom nem etikus. Tehát egész konkrétan ezért történt meg az, hogy egy vakcinafejlesztést kettes fázis után elkezdtek tömegesen alkalmazni az oroszok, mert fölmérték a helyzetet, és azt mondták, hogy hát most, hogyha csinálunk egy hármas fázist, ami mindig arról szól, hogy kizárjunk olyan tényezőket, amik veszélyesek lehetnek, cserébe ott van a vírus, ami teljesen biztosan veszélyes, akkor az a kisebb kár, hogyha beadjuk az embereknek. Azért ez egy nagy vállalás, tehát egy nagy ugrás a sötétbe, de a logika mögötte ez.
Jó, de itt egy egész népességről beszélünk, amiben gyerekektől aggasztjánokig mindenki van. Abban már most biztosak vagyunk, hogy minden korcsoportra mekkora az új koronavírus által kifejtett veszély? Mert az első hullámban azt láttuk, hogy idősebb honfitársainkat veszélyeztette, most meg azt, hogy nem csak őket, hanem mindenkit.
Mindenkit érint egyrészt, korábban is mindenkit érintett, csak ugye mivel jellemzően azok, akik kórházba kerültek, azok idősek voltak, ezért az inkább csak egy járványügyi specialitás volt, hogy korábban idősek kapták el, most meg fiatalok. Most azért, mert a bulikon terjedt, korábban azért, mert az idős otthonokban terjedt. És a két populáció, hát lássuk be, nem nagyon fedált. De visszatérve arra, én azt gondolom, hogy itt van ez a rettentő nagy kockázat, ami ez a vírus, és ennek nem csak egészségügyi, hanem gazdasági és társadalmi kockázata is van. Tehát itt egy felelős egészségügyi kormányzatnak igenis mérlegelni kell, és gyorsítani azokat az eljárásokat, amik a hagyományosabb, egyszerűbb, hogy is mondjam, nem életfontos betegségekben egyébként nagyon jól beváltak. De egyébként ez is történt. Tehát például a plazmaterápia esetén az etikai engedély kérelmet 4 nap alatt megkaptuk.
Mennyi a normális idő?
Fél évnél korábban.
Fél év
az biztos, de néha 2.
És azzal érveltek, hogy muszáj csinálni, mert ha nem csinálják, akkor sokkal nagyobb lesz a baj?
És ezt igen, és ezt megértette az összes szereplő, nem csak az etikai bizottság, hanem a többi szereplő, és tulajdonképpen ugyanazt csinálták, tehát nem engedtek a szigorúságból, csak azt mondták, hogy itt most 1 nap alatt kell dönteni, nem ér rá 2 hét. Itt most a levelezés az 1 óra legyen, nem pedig újabb 2 hét. És ezeket összeadjuk, ezért tudott Magyarország olyan gyorsan reagálni az elején, mert tényleg mindenki együtt állt. Személyes tapasztalatom van Ausztriáról, Ausztriában is dolgozunk, ahol nyáron meglátogattam az ottani kollégákat, egy COVID-centrum vezetőjével beszéltem, kiápana szólta nekem, hogy na ott aztán nem állt össze a hivatal, nem kapták össze magukat, és hiába kellett volna nekik plazmaterápia, hiába volt meg a teljes eszköztáruk, hogy megcsinálják, nem kaptak engedélyt. Mert ott szépen kivárták a hivatali utat, megrágtak mindent, és addig gondolkodtak, amíg sorba haltak meg persze a betegek, amikor engedélyezték, addigra meg már nem volt beteg.
A plazmaterápia, beszéltünk róla az elején, egy kiegészítő jellegű terápia. Mivel lehet megfogni leginkább a COVID okozta betegségeket, ameddig nincs oltás, vakcina?
Gyógyszerrel. Tehát tulajdonképpen nagyon sok mindent lehet gyógyszerrel gyógyítani, azért vannak vírus ellenes gyógyszerek is, és a remdesivir, illetve néhány más antivirális készítmény azért nagyon ígéretes hatékonyságú.
És akkor amikor azok nem hatnak, akkor jön a plazmaterápia? Vagy milyennek a szerkezete? Hogy képzelje el egy átlagos ember, ha ilyen helyzetbe kerül, és arról akar gondolkodni, hogy mi fog vele történni, akkor mi fog vele történni? Mi jön először, mi a második, mi a harmadik?
A plazmaterápia az gyakorlatilag indikált lehet minden súlyos betegben. Tehát aki mondjuk autóbalesetben kivérzett, vagy aki esetleg tumoros beteg, plazmát szinte mindenkinek adnak, aki intenzív ápolásra szorul, aki nagyon beteg, ha úgy tetszik. Tehát ilyen szempontból a nagyon beteg covidos betegnek is kell adni. Itt annyi plusz van, hogy ráadásul ez még nem egyszerű plazma, hanem olyan plazma, amely még a vírust is semlegesíti. Tehát ezt tulajdonképpen mindenkinek be lehetne adni, aki súlyos beteg, tehát kórházban fekvő súlyos beteg, mert valószínűleg segít neki. Segít annyit, amennyi a kockázata, egyébként minimális kockázata van, de annál jelentősen többet segít. Ez az egyik. A célzott gyógyszerek egy teljesen más dolog. Azok azért vannak, hogy közvetlenül öljék meg a vírust. Tehát igazából azt hozzá kell adni, mihelyst elérhetővé válnak, ugyanúgy, ahogy antibiotikumot is szedünk, hogyha mondjuk bakteriális fertőzés van.
A plazma azért van, hogy a vírus ne tudjon rombolni, mert semlegesíti, a gyógyszer meg, hogy a vírus halott is legyen, ne csak hatástalan?
Pontosan, illetve még egy van, hogy a plazmában azért keringenek ezek az ellenanyagok. De ezeknek a működéséhez az kell, hogy a szervezet saját immunrendszere hatékonyan működjön. Tehát ezek együtt működnek. Inkább csak a saját immunrendszerbe tölt egy kis plusz üzemanyagot, hogy jobban tudjon működni. De hogyha az már amúgy se bír el a vírussal, akkor azért ez nem elég ez a segítség.
Annak az embernek, sportolóknál beszéltünk erről, akin átesett a Covidon, de nem lett benne jelentős mennyiségű ellenanyag. Az ő immunrendszere most jól működött, vagy nem működött jól? Mert egy egyszerű ember mind a két következtetést le tudja ebből vezetni 2 lépésben.
Hadd kérdezzek vissza. Volt nálunk plazmaadáson egy 5 tusázó fiú. Fiatal, amúgy egészséges, átesett a Covidon, és ugyanezt a kérdést föltette, hogy hát akkor most ő neki erős az immunrendszere, vagy gyenge, és hogy melyik a jó. És mondom, és nézze meg, 5 tusázó. Az erős ember az jó 5 tusázó?
Ja, persze.
Vagyis vagy nem. Vagy nem tudja. Tehát, hogy most nem biztos, hogy erősnek kell lenni, mert attól nem fog tudni jól lőni. Tehát az immunrendszert nem az erős-gyenge skálán lehet jól leírni. Tehát,
nem is ezt kérdeztem. Jó vagy nem jó? Óvatosabban kérdeztem.
Értem, de az igazság, ez sokkal bonyolultabb rendszerek, csak félig értjük, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy egészséges ember, aki tényleg minden szempontból egészséges, föl van töltve a szervezetet tápanyagokkal, nem stresszel, stb. Sokkal könnyebben átvészeli ezt a vírust, mint az, aki nem. De ezeket a különlegességeket, hogy mondjuk a gyerekeket miért érinti szinte semennyire, és mondjuk a középkorú felnőtteket meg miért sokkal súlyosabban, ezt megmondom őszintén, nem tudjuk. Nem is fogjuk tudni még sokáig.
De abban legalább biztosak lehetünk, hogy a gyerekeket nem érinti súlyosan? Mert hogyha igen, akkor ebből következik a következő kérdés, hogy ők akkor nem is terjesztik? Hát ha nem terjesztenék, akkor miért kellene annyira vigyázni rájuk, meg hőmérőzni őket, meg lesni, hogy köhintenek-e, meg hogy mennyi a hőmérsékletük, meg hogy miért kakiltak este? Ezt csinálja minden szülő.
Hát pontosan, és nagyon jól csinálja, ugyanis a gyerekek attól, hogy nem betegszenek meg, attól még fertőzöttek tudnak lenni, és bizony vírus terjesztők. Tehát a gyerekek, ugye megint az van, szorosan egymás mellett ülnek az iskolába, játszás közben egymás nyakába borulnak, kisgyerekeknek a nagymama törölgeti az orrát, tehát innentől fogva terjesztik a vírust anélkül, hogy észrevennének bármit magukon.
Ők megbetegszenek?
Nem jellemző. Tehát nagyon-nagyon kevés, most nem valamelyik nap láttam egy statisztikát, azért vannak beteg gyermekek, de extrém kevés. Uh-huh. Nem azért kell félnünk tőlük, mert megbetegszenek, hanem azért, mert tudat, hogy anélkül, hogy tudnák róla, terjeszthetik a vírust.
Arról van-e?
Viszont látunk sokat.
Arról van-e már tudományos adat, hogy a járványhoz való hozzáállásunk az segít-e bennünket a betegség elleni küzdelemben, vagy nem segít? Tehát ahogy ezt felfogjuk.
Igen, egyébként ez is egy nagyon fontos dolog, és épp a napokban kezdtünk el egy együttműködést a pécsi pszichológusokkal, akiknek ez a témájuk. Nyilván ez le van szűkítve arra, hogy például az önkéntesség mennyire jelentkezik. Ugyanis azt láttuk, hogy amikor nagyon erős volt a kampány, és mindenki azzal foglalkozott, hogy COVID-betegség van, akkor is körülbelül a potenciális gyógyultaknak 10%-a jelentkezett nálunk plazmaadásra. Tehát a maradék 90 azért az nem jelentkezett. Tehát ennek is van egy ilyen motivációs hozzáállási tényezője. Most, hogy már egy kicsit mindenki visszavett, ha úgy tetszik, megszokta, hogy van egy ilyen helyzet, megjelentek a vírustagadók is, most még kevesebb a jelentkező. Tehát a hozzáállásunk markánsan számít abban, hogy milyen egyes, mondjuk például a plazmaterápiának a kimenete.
És vagy a saját személyes megbetegedésünkben számít valamit? Tehát, hogy én mennyire érzem magam küzdőképesnek egy olyan részecskével szemben, amit sosem fogok látni, csak animáción.
Természetesen, tehát az, hogy az ember mennyire hagyja el magát, vagy mennyire erősen koncentrál arra, hogy ebből ő kijön, annak markáns hatása van egyébként minden betegségre, ugyanúgy erre a vírusbetegségre is.
De annak is, hogyha éjjel-nappal pucoválok magam körül fertőtlenítővel mindent? Vagy az már a ló másik oldala?
Nem, az szerintem egy hibás cselekvés, mert azt a fajta ilyen képzetet kelti, hogy ha ezt megteszem, akkor biztonságban vagyok. És azért ez nem nagyon igaz. Tehát az, hogy mindent lefertőtlenítünk, minden felületet nem fertőtlenítjük le. Tehát aki már csinált orvosi bemosakodást, meg dolgozott műtőben, az pontosan tudja, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy az tényleg nagyjából steril legyen. Most ezt egy háztartásban nem is lehet, és nem is érdemes megcsinálni. Ha megcsinálnánk, annak se lenne sok értelme. Tehát hogyha valaki ebbe öli az energiáját, az nem foglalkozik a lényeges dolgokkal. Az nem jó.
Mi a plazmaterápia következő lépése? A minél több hatóanyag előállítása? Egészen addig, amíg elő nem állítják a vakcinát, és akkor erre többet ezen a területen nem lesz szükség?
Pontosan, tehát nekünk már most az a célunk, hogy fázisokban gondolkozunk, most az első fázisnál tartunk, amikor gyorsan, hatékonyan plazmaterápiás láncot kell kiépíteni, tehát a donortól egészen a betegig. Ezt felállítottuk, működik az ITM támogatásával, egyébként éppen ezért ingyen tudjuk biztosítani a kórházaknak, orvosoknak, de ennek a létjogosultsága azért ez lejár egy fél év múlva körülbelül. Addigrára szeretnénk felállítani azt a láncot, ami már a begyűjtött plazmából gyógyszert csinál. Uh-huh. És ez a gyógyszer, ez is egy infúziós készítmény lesz, de sokkal jobban lehet dozírozni, ezt majd bevisszük nyilván egy másik ugyanilyen jellegű klinikai vizsgálatba. Annak azért kicsit szélesebb lesz valószínűleg az indikációs köre, például lehet esetleg használni arra is, hogy azok, akik nagy biztonsággal megfertőzöttek, de még nem betegek, gyorsan kapjanak egy kisebb dózisú plazmát, és innentől fogva az megvédi őket attól, hogy ne is legyenek betegek. Ugye nem az a célunk, hogy a betegeket gyógyítjuk, hanem valahogy elérjük, hogy ne legyenek betegek. Na ez a készítmény már arra is alkalmas lenne, de nyilván ezt majd ki kell kutatni.
De jól értem, akkor a plazma az nem csak a COVID-19 okozta betegségek esetén működőképes, hanem egy csomó más esetben is működőképes. Azért kell belőle egy gyógyszert előállítani, hogy lehessen raktározni? És ne kelljen mindig újat előállítani, ha valami hullám van?
Pontosan, sokkal jobban raktározható, mondom, jobban dozírozható, illetve a hatékonysága az állandó. Tehát azért én foglalkozom ugye szérumterápiával, és aztán pontosan tudjuk, hogy azért minden szérum más. Például a térdekbe a beteg saját szérumát adjuk vissza. És egyszerűen azzal küzdünk nap, mint nap, minden tizedik betegnek valahogy nem úgy alvad a vére, hogy azt könnyen tudjuk visszaadni a térdébe. Tehát számtalan olyan probléma van, amit ki lehet azzal küszöbölni, hogyha egészséges önkéntesekből levesszük ezt a plazmát, földolgozzuk, kivesszük belőle azt, ami fontos, és azt akkor és abban a betegségben alkalmazzuk, előírt dózisban, amire szükség van. Tehát ez igazából egy természetes következő lépcső.
De ha megvan a COVID-19 okozta, vagy csak a COVID-19 elleni védőoltás, akkor ön is azzal számol, hogy akkor ilyen betegség a jövőben ilyen nagy számban már nem lesz?
Természetesen. Tehát mindannyian azt várjuk, hogy valamelyik vakcina odaér, hogy hatékonyan mondjuk a teljes populációt be lehet vele oltani.
És addig, ha lesz elegendő mennyiségű legyártott plazma, meg gyógyszer, akkor azt mind valami másra lehet elhasználni?
Nem, azért ezek speciális plazmák, tehát ezt a típusú plazmát csak erre a betegségre. Egyébként az is egy fontos lépés, és ez is egy tanulság, hogy minden országnak így nekünk is kell, hogy legyen olyan kapacitása, amelyet aktiválni tud. Tehát mi most azért voltunk képesek néhány hét alatt egy új, teljesen új terméket előállítani, mert ott volt mögöttünk 10 évnyi szérumterápiás fejlesztési tapasztalat, ott volt egy tiszta tér, egy olyan labor, ami erre van kitalálva. És amikor azt láttuk, hogy hopp, itt van egy ellenség, akivel ugyan még sose találkoztunk, és nem is vagyunk virológusok, de megvan az a rendszerünk, hogy kell ezt csinálni, akkor ehhez tudott nagyon könnyen csatlakozni az a néhány szakember, aki kell, és meg tudtuk csinálni. De hogyha ez a kapacitás nem áll rendelkezésre, akkor, mint ahogy például az osztrák példát említettem, akkor azért meg vagyunk lőve. Tehát ezért fontos az, hogy így föl legyünk rá készülve, és azért várható lesz, hogy lesz még vírus, lesz még új fertőzés, tehát hogy legközelebb akár ne 3 hét, hanem csak 1 hét legyen az az idő, amíg előtt tudjuk ezt állítani.
Hogy néz ki egy ilyen előállító tér, egy ilyen tiszta tér, amiben plazmát állítanak elő? Mert azt tudjuk, hogy a virológusok ilyen nagy acélajtók meg túlnyomásban dolgoznak, mint az Androméda törzsben. Az önöké is ilyen?
Pont ugyanúgy néz ki, és csak fordítva működik. A vírusos laborban ott pozitív, vagy ott negatív nyomás van, minden levegő befelé megy, hogy nehogy kijöjjön onnan valami. A mi tiszta terünk meg pont fordítva, a legbelső rész az annyira tiszta, mintha a Holdon lennénk, semmiféle kórokozó nem lehet bent, tehát amit ott mondjuk manipulálnak a kollégák, azt úgy, ahogy van, abban az esetben egy műtőbe be lehet tenni egy beteg hasába, akkor se fog elfertőződni. Tehát ott túlnyomás van, és onnan ilyen különböző zsilipeken keresztül mindig egyre kisebb és kisebb nyomás, hogy kifelé jöjjön minden, nehogy oda, valami bemenjen.
Oda be semmi nem mehet, ami meg kijön, az meg ugye tiszta. És azt a végén fontosan valahol megfogják, és egyébként se jöhet ki semmi onnan. Tehát sebe se ki, ezért van ez a többszörös rend. Így működik a világban? Mindenki ugyanezzel próbálkozik most?
Pontosan. Mindenki ugyanezzel próbálkozik. Az a nehéz benne, hogy ez egy nagyon erősen szabályozott folyamat. Tehát itt az utolsó szögig minden le van szabályozva, mivel lehet írni, mit lehet bevinni, milyen képzettségű ember mehet el, melyik szintig például. Én például be sem mehetek a legbelső térbe, mert hogy nincs meg rá a képzettségem, most fogjuk kialakítani, hogy minél több munkatársnak legyen meg. Tehát éppen ezért mondom, hogy ezek kritikus infrastruktúrák, aminek a kialakítása az valahol nemzeti érdek, hogy legyenek ilyenek, amik gyorsan mozgósíthatók.
Ezek állami szervezetek? Mert ha jól sejtem, az önöké például nem. Az egy piacon dolgozó szervezet. De kinek kell ezt csinálni?
Igazából mind a kettőre szükség van, ami ilyen köz kétségtelen, tehát egy kockázati tőke által finanszírozott magánpénzből létrehozott intézmény, amit nyilván nem a vírus ellenes terápiára hoztunk létre, hanem a mozgásszervi betegségeknek a kezelésére. Tehát arra fejlesztjük a termékeket, és ehhez a fejlesztéshez szükség volt erre. Tehát ilyen szempontból ez egy szerencsés együttállás, hogy ez alkalmas másra is. De az az optimum, hogyha van ilyen állami szintű, illetve vannak magánszervezetek is, mert ugye csak azért tartani ilyen, egyébként ezek drágák, és fenntartani is drága, ilyen intézményeket, meg ilyen kapacitásokat, hogy hát, ha egyszer szükség van rá, ez például nem reális. Hát gondoljon arra, hogy embereket kell alkalmazni. És ott ülnek jól felkészült, hosszú ideig tanult emberek, és ülnek, és malmoznak, és várják, hogy na, mikor lesz ránk szükség. Mm-hmm. Tehát igazából ezt vagy úgy kell csinálni, hogy másra használjuk, mint mi, más típusú, de szintén szérumterápiára, és amikor szükséges átállunk egy ilyen járvány működésre, vagy, hogy van egy járványlaborunk, aki utazik a világban oda, ahol éppen járvány van.
Ez egyébként mobilizálható? Tehát egy ilyen rendszert, egy ilyen tiszta teret el lehet vinni, szérumgyártó teret 5 repülőgéppel, 10 kamionnal valahová?
Egy kamionnal, tehát igazából vannak olyanok, ezt meg lehet úgy csinálni, hogy konténerben van az egész.
Uh-huh. És akkor ott,
össze lehet rakni.
Ha valahol baj van, akkor ugyanezzel a gyors módszerrel képesek szérumot előállítani? Plazmaterápiával?
Pontosan. Ez egy teljesen reális. Egyébként ez gond is volt. Tehát utoljára az ebola járvány idején Nyugat-Afrikában próbáltak használni plazmaterápiát, de ott annyira nem voltak meg a feltételek, hogy teljes vért használtak. Az ugye még kevésbé jó, még kevésbé optimális, nem is hatott valami fényesen. Ha viszont akkor már rendelkezésre állt volna valahol a világban ilyen mondjuk konténerben összeszerelt és készen várakozó plazmaterápiás egység a plazmalevételtől, a ellenőrző laboron keresztül mindenig, akkor ezt ott is meg lehetett volna csinálni. Tehát kint mindegy, mekkora koszt van, bent tisztaság van, és megvan a rendszer, ami ezt működőképesen tartja.
Ma beszélgettünk az elején arról, hogy egy pohár vízzel, meg egy rántottával azt a megrázkódtatást, amit egy plazma levétel jelent, azt ki lehet bírni simán. Hogy működik? Beül az ember egy gépe, egy csővel a vérét, kiszelektálják belőle, ami kell, a maradék vissza, de a sajátja, és megy haza?
Pontosan így van.
Mennyi idő?
És egyébként ez egy rutin dolog, körülbelül 25-30 perc, megelőzi egy orvosi vizsgálat, ez egy kellemes környezet, azt kevesen tudják, de Magyarország, Ausztria, Egyesült Államok, tehát néhány ország a világon elég komoly plazma exportőr. Tehát nagyon sok plazmát vesznek le, és ebből különböző más gyógyszereket készítenek, amelyek sehogy máshogy nem állíthatók elő. Tehát ez egy fontos tevékenység, hogy legyen egy állandó rendszeres plazmaadás. Mi is együtt dolgozunk egy olyan plazmacentrummal, akinek a napi működése az, hogy sorban veszik le a plazmát gyógyszerkészítés céljából, és tényleg nagyon rendesen velünk együtt dolgozva, 2 széket félretettek arra, hogy a COVID ellenes plazmát levegyék.
Ugye 2 dologtól félünk, amióta koronavírus járvány van. Az egyik, hogy elkapjuk, a másik meg, hogy egészségügyi intézménybe kell menni, mert ott szoktuk elkapni, gondolkozunk így. Ha elmegyünk plazmát adni, biztosak lehetünk benne, hogy ott nem fogjuk valakitől ezt összeszedni? Mert az is egy intézmény.
Igen, szerencsére a plazma intézményekben, egyébként most már az egészségügyi intézményekben is nem ott terjed a vírus. Tehát addig, míg a korábbi hullámban, elsősorban egyébként emberi figyelmetlenségből, tudatlanságból, vagy egyszerűen az eszközök hiányából fakadóan terjedt az egészségügyi intézményekben. Ma már azoknak a száma, akik kórházban vagy rendelőben szedik össze a vírust, az elenyészően kevés. És ugyanígy a plazmacentrumban ott még kevesebb, mert kevés ember van, ritkásan állnak, és hát eleve nincsenek betegek.
Kocsmában meg nem lehet plazmát adni, mert most meg ilyen helyeken terjed a vírus.
Pontosan, a buliban terjed, kocsmában terjed, szórakozó helyen.
Köszönöm szépen. Az elmúlt 1 órában Lassa Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos lektor helyettese, a vérplazmaterápián dolgozó kutatócsoport vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Farkas Dávid felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.